Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök. Szeretnék majd egy ilyen könyvet a gyülekezet kezébe adni, amelyben Isten dicsőítő versek lennének a magyar és a világköltészetből, mert most is kérdezem Tibortól, hogy van-e szolgálat, és nekem nagyon megrendítő, hogy az Isten tiszteleteinken zsoltár nem hangzik fel, versek nem hangoznak fel. Nekem nagyon csupasz és kopár így az Isten tisztelet, ének nélkül, kis karének nélkül is. Úgy buzdítanálak benneteket, hogyha majd megérkezik néhány héten belül ez a füzet, minden gyülekezetnek szeretnék egyet ajándékba is küldeni, hogy válasszatok ki a több száz vers közül majd, és minden alkalommal lesz ott négy soros vers is. Nem csak 10, meg 20, meg 30 soros, és valóban dicsőítsük az Istent, mert közel van a szabadulásunk ideje. Én ma erről szeretnék beszélni, és mivel rég voltam itt a gyülekezetben, nem annyira ige hirdetést tartani, mint közös beszélgetést. Az első kérdésem így hangzik hozzátok, hogy van-e ilyen ígéretünk Jézus részéről, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig? Van ilyen ígéretünk, biztos? Mit jelent az, hogy Jézus nem azt mondta, hogy hétről hétre velünk lesz a világ végezetéig, vagy szombatról szombatra, azt mondta, hogy minden nap. Volt olyan valaki az életetekben eddig, aki minden nap veletek volt? Ember volt, aki minden nap veletek volt? Nem hiszem. Ezt az ígéretet mi megragadjuk, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Arra emlékeztek, hogy milyen feltételhez kötötte ezt Jézus? Előtte mondott néhány szót, hogy mi ennek a feltétele? Ki emlékszik, hogy mi ennek a feltétele? Hát, hogyha elmegyünk szélesebb világra, ha tanítványokká teszünk embereket, ha megtanítjuk mindazokra a parancsolatokra, amiket Jézus mondott nékünk, ha megkereszteljük őket az Atya, Fiú, Szentléleknek, akkor veletek leszek. Tehát Máté evangélium a 28. fejezet 19.-20. versét egészében olvassuk el. Ha Jézus Krisztus azt ígérte nekünk, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig, most a másik oldalról nézem, ha mi ezt igényeljük, kihasználjuk a magunk számára, akkor tudnunk kell, hogy most milyen időben járunk? Pontosan tudnunk kell, hogy mi az az idő, amiben most vagyunk? Ha valaki velünk van minden nap a világ végezetéig, akkor felvilágosít Jézus bennünket arról, hogy most, jelen pillanatban, 2012 elején mi a történelemben hol járunk, és mint hívő embereknek mi a feladatunk, és mi a teendőnk. Ezt pontosan lehet tudni. Ha velünk van minden nap a világ végezetéig, ez ki jelenti? A Jelenések könyvében Jézus kinek jelenti ki azt, hogy mikor, hol jár a világ? A hét levelét kiknek írja, kiket szólít meg a hét levele elején? A gyülekezet angyalának írt meg. Van itt a gyülekezetnek angyala? A székesfehérvári gyülekezetnek van angyala? Most, hogy csak úgy jelezzem nektek, egy kis kitérőnek látszik, hogy egyetemen tanítanak lélektant, meg csoport lélektant, és ott azt mondják, hogy egy csoportnál, hogyha azt a csoportot előre akarod vezetni, mindig a legszerényebb képességű és a leggyengébb tagjához kell viszonyítanod azt, amit a csoporttal tenni akarsz. Hát ezt így tanítják, hogy ha valaki egy közösséget vezetni akar, akkor ne a kiugró tehetséghez, hanem a legszerényebb mértékhez tartsa magát, és hát úgy lehet egy közösséget vezetni. Jézus, mintha nem ezt mondaná, Jézus azt mondja, hogy a gyülekezet angyalát szólítja meg. Ugye angyalon itt értünk lelki vezetőket, akik különösen elmélyültek a Biblia tanulmányozásában, akik a Szentlélek által közel vannak magához, Jézus Krisztushoz is, és Jézus Krisztus érdekes módon úgy akarja vezetni a gyülekezetét, hogy nem a legkisebbnek szól, hanem a legnagyobbnak. Mert hiszi azt, hogy a gyülekezetben mindenki fel akar zárkozni, mindenki nagy akar lenni, olyan értelemben, hogy Jézus is nagy volt, vagyis ki a nagy? Aki mindenki szolgál. Ugye Jézus ezt mondta a tanítványok, tehát nem ez a nagy, ez a nagy. Gyerekeknek mindig mutatom, nem ez a nagy, gyerekek. A világon mehetsz föl az uborkafára, fölkapaszkodhatsz, nagyon magas az uborkafa, és majd onnan parancsolgatsz, Ezt mutatja a világ, hogy így leszel nagy, ez a piramis. De fordított piramist mondott Jézus, ugye Lukás 22. fejezetében, hogy ti köztetek ne ez legyen, hanem aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Könnyen átlátható, mert az a nagy ember Jézus Krisztus szemében, aki még több embernek tud a rendelkezésre állni, még több emberen tud segíteni, még több emberhez szerez képességet, készséget, hogy ehhez az emberhez is utat találjak, ehhez az emberhez is. Igen, ez valódi nagyság, nem? Mindenki nyelvén beszélni, lehető legtöbb emberen segíteni tudni, ez nagyon nagy dolog. Tehát Jézus a gyülekezet angyalait szólítja meg, és mind a hét levélben pontosan közzi, hogy hol járunk. De hogyha most tényleg arra kell válaszolni, hogy 2012 elég viharosan kezdődött ez az év, ugye? Az egész világon, de itt Európában, Magyarországon, és elég nagy örvényekkel, viharokkal kezdődött ez az év mindenféle tekintetben. Most hol járunk? Jézus hol a hét levélen kívül, hol adott még részletesebb tanítást arról, hogy pontosan most hol járunk, és mi a feladatunk? Ez melyik része Jézus tanításainak? Hol mit lapoznátok fel, hogyha erre a kérdésre lennétek kíváncsiak? Máté 24. Hát akkor lapozzuk fel Máté Evangélium a 24. fejezetét, és nézzük meg, hogy Jézus Krisztus valóban minden nap velünk van-e a világ végezetéig, mert ő ezt ígérte, tehát ha mi igényeljük, minden nap velünk van. Nem csak hétről hétre, minden nap velünk van. Máté Evangélium a 24. fejezetében a 4. verstől kezdi meg Jézus ezt a nagy beszédét. Ugye ebben az összefoglalóban is én egy külön fejezetet szántam ennek a nagy beszédnek. Két oldalon elolvashatod ennek a nagy beszédnek a lényegét. Ki tudja azt, hogy Jézus a végső időkben hány szakaszt különböztetett meg az eljöveteléig? Hány szakaszról beszélt, ami megelőzi az ő eljövetelét? Csak egy számot mondjatok. Hány szakaszra bontotta Jézus a végidőnek a végső időszakát? Tehát így mutatom a kezemmel, itt van az eljöveteleit. Folyik a világ, megy a világ e felé. Most ha itt van az eljövetel, akkor előtte hány szakaszt különböztetett meg? Rövid szakaszt. 2? 3? 6? 3?
Van a kezdete, van a gyomorúság és az
eljövetel. Igen. Testvérek, akkor hadd mondjam, hogy 4-et. Hadd mondjam, hogy 4-et, és hadd mondjam azt, hogy ne is felejtsétek el. Azért ne felejtsétek el, mert ennek a 4 szakasznak az egymás utánisága a mikorunknak a legfontosabb útjelző táblája. Ha Jézus velünk lesz minden nap a világ végezetéig, ő előre elmondta, hogy ez a 4 szakasz lesz, és hadd címkézzem föl a 4 szakaszt. Először elmondom egy szóban, utána menjünk majd bele. Az első szakasz a világválság. Ezt a címkét ragasztanom rá, az első, világválság. Soha nem látott világválság. De csak mondom így, világválság. Ti is jegyezzetek meg minden szakaszról csak egy szót, de úgy, hogy soha ne felejtsétek el. A második szakasz a rostálás. Ez egy bibliai jelkép, majd belemegyünk, hogy ez mit jelent. Rostálás. A harmadik szakasz a nagy evangélium hirdetés. A végső, soha nem látott evangélium hirdetés, amikor mindenki meg fogja hallani, mind a 7 milliárd ember, aki él most a Földön, valamilyen módon biztos, hogy be fog következni. Én ma erről már nem fogok beszélni, azért nem fogok beszélni, mert azt szerettem volna nektek ma elmondani, azt szeretném elmondani, amiben most vagyunk. A végső nagy evangélium hirdetés nagyon közel van hozzánk, de még nem vagyunk ott. A 4. szakasz a 7 utolsó csapás. Tehát világválság, rostálás, nagy evangélium hirdetés, 7 utolsó csapás, vagy nagy nyomorúság. Teljesen mindegy. Van, amikor a Biblia ugyanannak a dolognak több jelképes nevet is ad, talán ez a hét utolsó csapás, vagy végső nyomorúság, tehát mindig egy-egy mondatot, vagy egy-egy szót jegyezzünk meg. Nézzük meg, hogy Jézus az első szakaszról mit mondott, a Máté 24. fejezetében a 4. verstől olvasom. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborukról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, szó szerint fordítva, mindez pedig a vajudási fájdalma kezdete. Tehát a vajudási fájdalma kezdete. Idáig tart az első szakasz. Az első szakaszban mondott minden egyes jézusi szó rendkívüli fontosságot nyer, mert hát nagyon rövid ez az első szakaszról adott jellemzés. Erre mondta azt, hogy nagy világválság. Soha ilyen világválság nem volt. Miért? Sokan lekicsinylően azt szokták hangoztatni, hogy hát háborúk mindig voltak. Hát mindig voltak háborúk. Amióta világ a világ, Kain és Ábel gyűlölködése óta, az emberiség történelmét végig háborúk szegélyezik. Volt már 100 éves háború, volt már 30 éves háború, volt első világháború, második világháború. Mi újat mond ezzel Jézus? Fölhívnám a figyelmeteket, hogy Jézus nem csak ezt mondta, hogy háborúk lesznek. Egyébként, hogyha csak ennyit mondott is hogy volna, hogy háborúk lesznek, az is egy érdekes kijelentés lett volna, mert tudjátok, hogy az elmúlt 60 évben hány háború volt? De ugye a 20. századból mindenki csak az első világháborút tartja számon, ami 16 millió ember életét követelte, vagy a második világháborút, ami 66 millió ember életét követelte. De tudjátok, hogy a második világháború után azt szoktuk mondani, hogy békeidőszak van, már csak nem 70 év letelt a második világháború óta. Mit gondoltok, az elmúlt csak nem 70 évben hány háború volt? Körülbelül, mondjatok egy számot. Tudjátok, ma mindent nyomon követnek, tehát a statisztika helyén van. Statisztikai adat, hogy a második világháború óta több mint 6000 háború robbant ki. 6000 háború. A második világháború óta nem volt világháború, ez igaz. Béke van 6000 háborúval. Na de Jézus nem csak ezt mondta, hogy háború. Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Ebből mit hallotok ki? Miért mondta ezt kétszer? Nem szó ismétlés? Miért mondja azt, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen? Nem azt mondta, hogy belül, azt mondta, hogy ország ország ellen, nemzet nemzet ellen. A kettő között mi a különbség? Mi van ebben a kétnek? A nemzet és az ország között mi a különbség? A nemzet az egy etnikai és egy kulturális közösség. Az ország az elsősorban egy gazdasági közösség. Tehát, mintha Jézus ezt mondta volna, hogy etnikai háborúk is lesznek, a szerb agyonüti a horvátot, vagy a macedóna, nem tudom én, koszovóit, vagy nem tudom én kit, vagy a franciák a baszkokat, vagy az írek, az angolok az íreket, tehát etnikai háborúk is lesznek, és komoly gazdasági háborúk is lesznek a hatalomért és a pénzért, a jobb életért, az érdek érvényesítését. Ez már azért a mikorunkra illik csak, mert régen általában a háborúk etnikai jellegűek voltak, vagy mondjuk más esetekben gazdasági jellegűek voltak. Hogy a kettő egyszerre zúdul az emberiségre, ez már csak a mi elmúlt 100 évünkre illik, vagy szorosabban véve 50-60 évünkre illik, de mégis még mást is itt elrejtett Jézus, mert nem csak azt mondta, hogy háborúk, meg ország, meg nemzet, azt is mondta, hogy hírek. Hírek. Nem csak háborúk, hírei. Mióta van olyan hírközlés, ami befutja az egész világot? A rádiót mikor találták fel? 20-as évek. Televíziót mikor találták fel? 40-es, inkább 40-es, elterjedni 50-es években. Tehát ez már az elmúlt 60-70 év csak. Jövünk közel. A földrengések mióta szaporodnak úgy, amire Jézus hivatkozik, hogy mindenfelé. Tehát van Japánban is földrengés, San Franciscóban is, van Pekingben is, van Teheránban is. Mindenhol ez a sok földrengés mióta szaporodik, és miért van ennyi földrengés? Hogy jó, hogyha tudjátok, a földrengéseket 52-ig tudták egy grafikonon ábrázolni. Exponenciálisan, tehát úgy, hogy kiugrik a grafikonból a nyíl, az 50-től 75-ig, és 75-től máig meg megint egy újabb grafikonon kell ábrázolni, ami annyit jelent, hogy az ember annyira belenyúlt a földi világba, egyrészt a robbantásai, atomrobbantásai, tengeralatti robbantásai által, másrészt a globális fölmelegedés által, ami a kéreglemezeket ugye elmozdítja. Miért van ennyi cunami? Ugye? Azért, mert az ember az elmúlt 40-50 évben annyira belenyúlt a széndioxid, a nitrogéndioxid, a freon kibocsátás által a világ hőháztartásába, hogy Isten, aki tökéletesen megteremtette a világot, és 1 Celsius fokon belül van az évi középhőmérséklet, hogy gondoljat, az egész világon eddig 1 Celsius fokon belül volt az évi középhőmérséklet, most már ez az 1 Celsius fokot áthaladta, és a globális fölmelegedés most már 2-3 fok felé megy, amit tudósok mondanak, hogy 6 és 9 fok között már halálos nem éli túl senki sem, mert ha a globális fölmelegedés elér egy bizonyos értéket, a Földön kezelhetetlen lesz, végülis a legalapvetőbb eszközünk az élethez a levegő. Ugye? Tehát levegő nélkül 4-5 perc után már nem bírjuk ki. Víz nélkül mennyit bírunk ki? 3 hét. Élelem nélkül mennyit bírunk ki? Mai Guinness rekord 120 nap. Tehát az alapvető táplálékunk, hogy úgy mondjam, ez. Hát igen, vannak a gyöngyhalászok, mondták sokan, azok még 7 percet is kibírnak, de hát mi azért kifejezetten sok gyöngyhalász itt nem ül a teremben, ugye? Tehát 4-5 percet bírunk ki. Tehát Jézus itt elmondta azt, hogy a társadalmak is, az egész földi ökoszisztéma is egy olyan mérhetetlen válságba kerül, hogy az élet válik kérdésessé. Tehát kérdésessé válik az élet. Hát ha nincs igazán jó levegő, ha a vizek fertőzöttek, hogyha a talaj fertőzött, hogyha az emberiség egy olyan útra lép a gén manipulációktól kezdve a táplálék messze menő manipulációjáig, hogy már maga az ember élet anyagi alapjai is rendülnek meg, és akkor még nem beszéltem az erkölcsökről, hogy erkölcsileg hol van az emberiség, és milyen félelmetes helyzetben. Jézus mindig mondja, hogy ez még nem a vég, hanem kétszer is mondja, mit mond? Csak a kezdet. De azért kell tudnunk a 8. verset pontos fordításban, mert itt nem nyomorúság van, hanem vajudási fájdalom. A vajudási fájdalmakról pedig az magamfajta buta férfi is tudja, legfőképp a felesége leírásából és emlékezéséből, hogyha elindul egy szülőasszonynál a vajudási fájdalom, az tarthat napokig? Napokig tarthat? Mennyi? Hány napig? Két, de mondjuk egy hétig már nem tartott. Ez nem tartott. Tehát a vajudási fájdalom az egy záros idő. Általában több óra, de valóban vannak ilyen végletek, hogy egy-két napig is, tehát az borzalmas. Az borzalmas. A vajudási fájdalom az, hogyha elkezdődik, akkor záros határidőn belül a kisgyermeknek meg kell születnie. Ezt fordítsuk le most Jézus beszéd alapján a mi világunkra. Ha elkezdődnek ezek a dolgok, már nincs ami vissza, tehát nem a visszatartáson kell gondolkozni, mert a vajudási fájdalmakat általában csak akkor tartják vissza, hogyha még nem jön az orvos, de ahogy jön már az orvos, akkor már vannak technikák arra, hogy hát induljon el a folyamat, és hát szülessék meg a várva-várt gyermek. Kedves gyülekezet, most tegyétek fel mindannyiótoknak a kérdést, mi szeretnénk egy új világot? Szeretnénk egy új világot? Szeretnénk örülni egy új gyermeknek, ami egy új világ itt lefordítva? Vagy pedig azt mondjátok, hogy még ne? Jó, tudom, hogy Jézus eljön, de ne holnap. Jó, tudom, hogy Jézus eljön, de még nem ebben az évben. Most próbáljatok ebbe a képbe belehelyezkedni, mert Jézus minden nap velünk marad a világ végezetéig. Most alkudozzatok Jézussal. Kérlek benneteket, minden nap menjetek Jézus Krisztus elé, és mondjátok azt, hogy Uram, hát nekem még nagyra törő terveim vannak. Én még ezt és ezt el akarom érni, még túl gyors ez, nem. Még talán ebbe az évtizedbe se. Még az 1990-es években adott egyszer Faludi György nyilatkozatot, ugye a híres sok időt megért költünk, azt hiszem 96-95 évesen halt meg, és ő azt mondta a nyilatkozatában, pedig ő nem a Bibliát forgatta minden nap, ő azt mondta, hogy ő nem nézi ki ebből az emberiségből, hogy a 21. század végét meg tudja érni. Ebből az emberiségből ezt nem nézi ki, ez alkalmatlan az életre. Mit gondoltok, hogy Jézus ezután mivel folytatta a második szakaszban ezt a leírását? Mi jön ezután? Ha ilyen sok válság van, környezeti válság, társalmi válság, itt éhínségek vannak, hát a Föld egynegyede éhezik, minden nap 50 ezer gyerek meghal éhínségben. És amikor én 28 évvel ezelőtt az első előadásomat tartottam, ez még csak 35 ezer volt. Az egy évtizeddel később már 40-valahány ezer, és most már több mint 50 ezer gyerek meghal éhínségben. Olvastátok azt a könyvet, hogy 50 tény, mely megrengetné a világot? Szerezzétek be! Én terjesztettem, míg volt. 50 tény, mely megrengetné a világot. 50 tény kap egy-egy fejezetet a könyvben, a HVG adta ki. Például egy tény. Minden percben két ember hal meg autóbalesetben. Ezt gondoltad volna? Több mint 110 évvel ezelőtt ütött el az első autó az első embert, akit halálra gázolt, 6 km/h sebességgel. 6 km/h. Akkor mindenki felhördült, hogy mit találtunk, Miki? Mi ez a szörny szülemény ez az autó? Hogy ez elüt egy embert és megöl? Hát ezért találtuk ki? 6 km, most mosolyogtok, ugye? Melyik autó megy ma 6 km/h sebességgel? De minden percben két ember meghal. Ilyen világban élünk. Vagy, erről ír 4 oldalt a szerző, egy másik tény. Ma a világ 150 országában alkalmaznak kínvallatást. Gondoltad volna, nem? 150 ilyen tény, mind az 50 ilyen tény kap egy fejezetet. 50 tény, mely megrengetni a világot. HVG kiadás egy pár évvel ezelőtt. Hát elég sokkoló, nem mondom azt. Azt mondja, a világ egyharmada háborúban él. Te tudod, hogy most Kongóban háborúban? Már 15 éve háborúban, már 8 millió embert megöltek a háborúban. Hallgattad a héten a hutik és tucik egymás elleni háborújának a történetét? Most adták ki magyarul, és elmondja a fordító, hogy alig tudta lefordítani, mert hát úgy kezdődött a háború, hogy a hutik azt mondták, hogy a tucik nem tucik, azok nem is emberek, férgek. Féregírtás következik. Szerencsétlen tucik bementek a nádasba meg a vízbe, egész nap idáig ültek a vízbe, hogy ki ne írtsák őket. De ezek kimentek a vízpartra, és elkezdték őket, mint a halakat megölni. Aki túlélte, az este hazament, másnap megint ment be a vízbe. Hát ez itt volt, 15 évvel ezelőtt volt, 90-es években. Hutik és tucik háborúja, és úgy kezdődött, hogy azt kellett mondani, hogy az nem ember, az féreg. Hát a férget ki kell írtani, nem? Ez itt van, itt ebben a korban, amiben mi élünk. 50 tény, mely megrengeti a világot. Jézus ebből csak elmondott néhányat, hogy figyeljél oda, hogy milyen korban élsz. Most mit gondoltok, hogyha ennyire halmozódik a sok probléma, akkor az emberiség mit csinál? Ha ennyi probléma van a világon, minden sebtől vérzik már a világ, 1000 sebtől vérzik, mit gondoltok, az emberiség mit csinál? Az emberiség a problémák legyőzését mindig miben látta? Mindig az egész történelme folyamán, és főleg ma miben látják az emberek, hogy lehet legyőzni a problémákat, ha az egész világ problémás, mindenütt problémák halmaza, hogy lehet azt legyőzni? Hát azt mondják, hogy az helyileg nem lehet legyőzni, mert globálisak a problémák. Hát a problémákat legyőzni csak világ összefogással lehet. Lefordítottam ezt a szót, hogy globalizáció. mert nagyon szeretek magyar nyelvemen beszélni. A globalizáció nekem, nem tudom, hogy mit értsek rajta, ez annyit jelent, hogy világ összefogás. Ökumenizmus, nem tudom, hogy mit értsek rajta, oikumené, az egész lakott föld, az összes vallás összefogása. Korunknak két nagy eszméje van, az ökumenizmus és a globalizáció. Lefordítom, világösszefogás és az összes vallásnak a politikai erőkkel való összefogása. És ezért Jézus a második szakaszban egy megrendítő folytatással szolgál. Ezt mi nem találtuk volna ki, hogy ezzel fejezi be a 8. versben, hogy ez pedig a vajudási fájdalmak kezdete, és mivel folytatja a 9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Kedves gyülekezet, ez a második szakasz. Ennek a második szakasznak adtam ezt a címet, hogy? Rostálás. Miért adtam ezt a címet, hogy rostálás? Miért beszél Jézus arról, rögtön arról beszél, és milyen súlyos szavakkal, vagy ötször mondja el, egyre súlyosabbra, nyomorúságra adnak, meg is ölnek, gyűlöletesek lesznek, megbotránkoznak, elárulják, gyűlöliket. Hatszor mondja el. Miért? Miért? Mit gondoltok? Miért lesznek Krisztus igazi követői botránykő? Miért gyűlölik őket? Miért ölnek meg közülük sokakat? Miért? Csak egyre tudok gondolni, hogy van a világ számára egy összefogás, és Jézus igazi követői ebben nem vesznek részt. A világ azt mondja, hogy a világot csak összefogással lehet megmenteni. Jézus meg igazi követői meg nem ezt mondják. Szerinted mit mondanak Jézus igazi követője? Te Jézus igazi követője vagy? Ma a világra mit mondott, hogyha becsöngetne valaki, hogy Uram, ugye össze kell fognunk, úgy lehet ezt a sok zűrt, meg erkölcstelenséget, ugye össze kell fognunk, akkor te mit válaszolsz neki?
Be kell fogadni szívemmel Krisztust, az a megoldás.
Hallottátok, Tibi jól mondja. Tehát a világ azt mondja, hogy emberileg össze kell fogni, mert az emberi erő képes megmenteni a világot. Tibi pedig azt mondja, hogy ne haragudjanak, az emberi erő nem képes megmenteni. És a világot maga a Jóisten se képes megmenteni. Egyes embereket képes megmenteni, akik a szívüket átadják neki, akik megtérnek. A világ azt mondja, hogy globalizáció, te azt mondod, hogy megtérés. A világ azt mondja, hogy az egész világot meg lehet menteni, te azt mondod, hogy te tudod Krisztustól, hogy csak egyes embereket lehet. Te is szeretnéd, Isten is szeretné az egész világot megmenteni, de maga a Jóisten is azt mondja, hogy az egész világot nem lehet megmenteni. Ilyen terve nincs az Istennek, hogy az egész világot megmenti. Olyan van, hogy Sodomából, Gomorából ki fog majd emelni embereket. Olyan van, hogy azt mondja, hogy itt van ez a bárka, és aki akar, túléli az özönvizet. Olyan van, hogy akik nyögnek és sóhajtoznak a városban található utálatosságok miatt jöjjenek, és én elpecsételem a szolgáimat a homlokukon. Tehát ilyen van. Látjátok, hogy az ember milyen nagyra képes? Még többre képes, mint a Jóisten. Az ember megmenti az egész világot. Jóisten pedig elmondja, hogy az egész világot nem lehet megmenteni, csak azokat lehet megmenteni, akik őszintén megmenekülni akarnak. Azokat meg is fogom menteni. Látod a különbséget a kettő között? Te belemész abba, hogy a világ megmenthető? Te hiszel ennek a sok hamis prófétának? Mert Jézus mondja, hogy sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. Te bele akarsz kerülni ebbe a sokakba? Akiket elhitetnek a hamis próféták, hogy a világ megmenthető? Kedves gyülekezet, amikor 2009-ben, most már 3 éve lesz nyáron, 2009-ben 16. Benedek pápa kiadta a Caritas in Veritate című könyvét, én vettem több százat és az országba terjesztettem. Nem tudom, hogy olvastátok-e. A 67. cikkeljében ez van ennek a 5 részből álló műnek, hogy az egész világot meg lehet menteni, helyre lehet hozni a gazdaságot, le lehet fegyverezni a hadseregeket, konszolidálni lehet a nemzeteket, a kulturális egyenlőtlenségeket ki lehet egyenlíteni, és sorolja, hogy az egész világ mentve, ha a világ egy általánosan elismert vezető, politikai vezető kezébe kerül, akinek mindenki engedelmeskedni fog. És akkor, amikor 2009-ben ezt én elkezdtem olvasni és terjeszteni, 2010. január 2-án az éves evangelizáció szezont én Szegváron kezdtem, ez egy Hódmezővásárhely mellett egy kis község, és ott nagyon sokan összejöttek a művelődési házban, és mondtam, hogy most magunk mögött hagytuk a 2009-es évet. Ki emlékszik, hogy a 2009-es évben kiadott megoldást a világ bajaira? Az elmúlt évben, hát akkor is már elég feszült volt a világhelyzet, és kérdezik, ki az, aki tud arra, hogy a 2009-es évben valaki fölállt és azt mondta, hogy szerinte a világ bajai így és így orvosolhatók. Akár hiszitek, akár nem, most az egész világ egy kis falu, egy kis faluban is figyelhetnek a világ dolgaira. Valaki azt mondta, hogy neki nagyon sokat jelentett Soros Györgynek az egyik kijelentése 2009-ben, ami így hangzott, hogy legfőbb ideje, hogy Amerika átadja Kínának a világ vezetését. Szóval milyen okos ez a Soros? Hát 1,5 milliárd kínai van, 7 milliárd ember van, minden negyedik, ötödik ember kínai, kínaiak már itt is itt vannak, gondolom nálatok is itt vannak, árucikkek is teljesen elöntötték már az egész világot. Hát ismerjük el, hogy aki a legnagyobb nemzet, hát annak kell. Hát mert azért Amerikában 300 millió ember él, Kínában meg az ötszöröse él. Hát azért, mert Kína fejletlenebb, vagy egy régi paraszti kultúra, hát azért, na de ők vannak többen. Mondom, igen, nagyon, nagyon jó, mondom, 2009-ben elhangzott egy ilyen válságkezelő megoldás, hogy vegyék át a kínaiak a hatalmat. Ezt mondta a legnagyobb amerikai pénzemberek egyike. Na, még más, tessék, tudnak még mást? Senki nem ismerte ezt a bizonyos Péter Pál napján kiadott enciklikát, hogy egy politikai világtekintély kezébe kell, hogy kerüljön a világ. Fölolvastam ott nekik. És egy idős parasztnéni azt mondja, kire gondol itt a pápa? Csak nem magára. Mondtam, talált. Csak az a baj, hogy az emberek nem ismerik. Hát az emberek nem érdeklődnek, hogy milyen megoldások lehetségesek. És miután ezt a kettőt összetudtuk hozni, a Soros Györgyöt meg a pápát, és mondtam, hogy a pápa ezt az enciklikáját beköttette szép fehérbe, angol fordításba, és átadta a G8-ak találkozóján Obama elnöknek. Tehát ő átadta, ország világ előtt átadta, ez 2009 őszén volt, azt hiszem Olaszországban volt ezeknek a vezető államok, vezető férfiának találkozója, és a pápot átadta Obama elnök, tehát nem Kínának adta át, nem másnak. Obama elnöknek adta át. Azóta már 2,5 év eltelt, és a 2,5 évben ti nyomon követtétek a világeseményeket, hogy mi történt 2,5 év alatt, mert most 2,5 év alatt több történt, mint lehet, hogy az 250 év alatt. Rendkívül felgyorsultak az események. Érzitek azt, amiről itt Jézus beszél, hogy a gonoszság megsokasodik? Látjátok a 12. versben? Érzitek, hogy 2,5 év alatt is, hogy megsokasodott a gonoszság? Tapasztaljátok, vagy már immunisak vagyunk, aztán már oda se figyelünk, hogy most Etiópiában magyarokat végeztek ki. Hát most már annyi, most már minden héten tele vagyunk ilyenekkel, mert ki tudná ezt számon tartani? De igaz ez, hogy megsokasodott a gonosz, hogy egyre inkább sokasodik a gonoszság? És az kire vonatkozik, hogy a szeretet sokakban meghidegül? Mit gondoltok, ez kire vonatkozik, hogy a szeretet sokakban meghidegül? Én gondolom azokra, akikben van vagy volt. Tehát elérkezünk egy olyan helyzetbe, hogy annyi bűncselekmény, annyi gonoszság, olyan mélységű rémtettek, hogy az emberekben, akikben volt is szeretet, úgy megadják magukat, és azt mondják, hogy ilyen ez a világ. Hallottátok Ancsel Évának a nevezetes nyilatkozatát? Egy magyar filozófus volt, néhány évvel ezelőtt halt meg, soha nem tudom elfelejteni, ő azt nyilatkozta a halál előtt pár héttel a rádióban, volt egy ilyen nagy interjú vele, azt mondja, hogy nézz, ez volt az utolsó kijelentés, hogy nézzék, az egész világ ma gonosztevő kezébe van. Közönséges haramiák kezébe van a világ. De azt mondja, egy nagyon kis százalék, mert egy nagyon kis kör. De van egy nagyobb kör, akik irigykedve néznek ezekre a gonosztevőkre, és azt mondják, hú, ezek aztán mi mindent megengednek maguknak. Ez egy már egy nagyobb kör, akik irigykednek ezekre a nagy pénzemberekre, gonosztevőkre, és azt mondják, hogy ezek ennyit meg. Aztán van egy más, egy harmadik kör, ebben már nagyon sok ember beletartozik, akik azt mondják, hogy hát mit csináljunk, hát egy fönt, hogy mit végeznek, kit ölnek meg, meg hány milliárdot tesznek ide vagy oda, hát mi nekünk ebben nincs beleszólásunk. Az életet így kell elfogadni, hogy van, ilyen korban élünk, hát most mit csinál? Örülünk, hogyha itt van egy panellakásunk, és nem az utcán kell hálnunk. És most jön a döntő mondat, azt mondja Ancsel Éva, én egy negyedik csoporthoz szeretnék tartozni. Én egy negyedik csoporthoz szeretnék tartozni. Ki ez a negyedik csoport? Itt van benne Jézus, így mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hiszitek, hogy van negyedik csoport? Látjátok azt, hogy a világ haramiák kezébe van, látjátok? Látjátok azt, hogy irigykednek ezekre? Látjátok, hogyha az emberek merő fásultsággal azt mondják, hát hogy mit csináljak, nincs megoldás. És hiszitek azt, hogy Istennek van népe? Hiszitek azt, hogy Isten mindig akar az embereknek mutatni alternatívát, és Jézus azért választotta ki ezt a népet, hogy mindvégig álhatatos maradva mutassuk a tükröt. Na de ez egy nagyon nagy rostáláson keresztül fog végbe menni. Most az egész szakaszt, amit a 9-től a 13. versig olvastam, még egyszer hadd foglaljam össze. Kikre fogja tudni Isten a nagy evangélium hirdetést bízni? Kikre áradhat ki a szent élek, akik ebben a nagyon nehéz helyzetben mindvégig álhatatosak maradnak? Akik a rostán bármennyire is forog az a rosta, és rázódik az a rosta, azok fennmaradnak. A rostálásról az első igehelyet olvassuk fel a Bibliában. A rostálásról először nyílt szavakkal Ámos próféta adott hírt. Ha Ámos próféta könyve 9. fejezetét fellapozzuk, nálam az Ószövetség 863. oldalán van, tehát Ószövetség 863. oldalán. Erről is írok egy lapot ebben a könyvben, mert Ámost azért írok róla egy külön oldalt. Itt látjátok, hogy Ámos próféta 5 látomása a történelemről. Tehát úgy építettem fel ezt a 10 vázat proféciát, hogy nem rögtön térek rá a 10 vázat proféciára, hanem először írok Ámosról, Habakukról, azokról a profétákról, akik az isteni történelem szemléletet kinyilatkoztatták a Bibliában, és Ámos próféta könyvében van 5 látomás a történelemről. Nagyon kérlek benneteket, ha álmotokba fölrezzentenek, akkor is el tudjátok mondani. Lehet, hogy most nem tudsz egyet sem, pedig pár évvel ezelőtt Ámos könyve szombatiskolánk volt, és hát amit iskolában megtanulunk, azt általában jó nem elfelejteni. De most nem kérdezem el, de legyetek kedvesek Ámos próféta 5 látomását, hogy mi az az 5 látomás, és miért így következik egymásra az az 5 látomás. Ezt nagyon jegyezzétek meg, az 5. látomásnál mondja a következőket, Ámos könyve 9. fejezet 9. versétől. Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, mint amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Isten először kit rostál meg? Nézzetek bele azt, hogy kit rostál meg? Izrael házát. Az Izrael háza ma mit jelent? Ez, hogy Izrael, Jeruzsálem, lelki Sion, stb. Az Isten népét, tehát bennünket meg fog rostálni az Isten. Ott volt a tudatodban eddig is? Ott volt a tudatodban? Lehet, hogy még azt mondtad, 10 éve, 20 éve is ott van a tudatod, de azt mondja, még nem időszerű, még messze van. Tudjátok, amikor jön a rosta, amikor közel van a rosta, akkor föl kell kapni a fejedet. Megyünk 32 ezeren, jön velünk szemben az ellenség, több mint 120 ezer. Hát annyian estek el, akkor legalább 100. De lehet, hogy 180 ezer az ellenség. Jön velünk szembe egy 180 ezeres ellenség, mi vagyunk 32 ezeren, és szegény vezetőnk azt mondja Gedeon, hogy jaj, hát csak egy hatodnyi emberem van egy ekkora ellenséggel. Hogyan lehetne még a 32 ezer embert még följebb tornászni, hogy én is közel legyek a 180 ezerhez? Mit mond az Isten? Sok. Olvastátok Bírák könyve 7. fejezet? Sok. Az első rosta mi volt? Első rázogatta. Mi volt az első rosta? Aki fél, mert Mózes kimondja a törvényben, aki háborúba fél, szépen menjen haza. Hát háborúba lehet azt használni, aki fél. Hát tudom, hogy darab-darab, ott az is egy ember, így reszket, azt lehet, szerinted lehet használni? Mondj, ki, ugye nem lehet. Hallgassatok a kisgyermekekre, mert övék a mennyek. Hát nem lehet, aki így remeg, hát ezt nem lehet háborúba vinni. Hazamegy 22 ezer ember. Szép, ugye? 32-ből hazamegy 22 ezer ember. Maradt 10 ezer. Hát akkor már Gedeon, hogy 10 ezer ember, most már csak 18-ad része vagyunk az ellenségnek. Isten megint mit mond? Sok. Megint rázni kell egy kicsit. Miért sok? Azért, mert még a 10 ezer emberben is ugye az a legelemibb dolog, hogy innunk kell egy kis vizet, de nem mindegy, hogy hogyan iszunk vizet, hogy ráfekszünk a folyóra, és úgy szürcsünk, és mindegy, hogy mit csinál a világ, nekem fontos dolog inni a vizet, másik pedig veszi a kezébe a vizet, és nézi, hogy az ellenség jön, vagy milyen mozgást tanúsít. Hát a második rostánál hány ember esett ki? 9700. 9700. Tehát először kiesett 22 ezer ember, utána kiesett 9700 ember, és ott van Gedeon a 300 emberével. És mit mond az Isten? Olvassátok majd el, Bírák könyve 7. fejezet. Ezekkel meg tudom nyerni a küzdelmet. 32 ezer emberrel nem tudom megnyerni, 10 ezer emberrel nem tudom megnyerni, a 300-zal meg tudom nyerni. Ezért van a rostálás. Térképetek nincs, amit nehezményezek. De most a térképen mutatnám nektek, hogy Jézus hányszor rostálta meg az embereket. Jézus, amikor itt volt a földön, hányszor rostálta meg az embereket? Tudjátok, hogy Jézus hol lépett fel? Itt van a déli ország rész. Júdea. Júdában lépett föl. Miért ment el Jézus Júdeából? Hát pedig ott volt Jeruzsálem, ott volt a zsidó népnek a székhelye, ott kellett, hogy fellépjen, ott mutatta be keresztelője, ott lépett, egy évig ott volt. Miért ment el Jézus Júdába? Azért, mert megsértődött? Nem azért ment el. Máté evangélium a 4. fejezete közzi velünk, hogy miért ment el Jézus Júdából. Azért, mert amikor keresztelő János letartóztatták, a politikai indulatok elég magasra csaptak, mindent politikává akartak tenni, a zendülésen polgárháborús hangulat volt, plusz a vallási vezetők nagyon gyűlölték Jézust, Jézus azt mondta, jó, akkor itt hagyom Judát, és elmegyek egyszerűbb emberek, elmegyek földműves emberekhez, halász emberekhez. Budapestről elmegyek Székesfehérvárra, vagy tovább Bonyhádra. Rosta volt. Második kérdésem, Jézusnak a második rostálása, amikor királya akarták kikiáltani János 6. fejezetében, és nem engedte, hogy királyá kiáltsák ki, miért hagyta, hogy annyi sok ember elhagyja őt? Miért hagyta ezt Jézus? Hát tízezresével mentek Jézus után, és amiután nem akarta magát királyá kikiáltani, az emberek ott hagyták. Hát volt Jézus körül 20 ezer ember, most megmaradt 200. A 32 ezernek a 300 hány százaléka? Nincs 1%. 1% nincs 1% a 32 000-nek 300. Hát körülbelül ez volt Jézusnál, volt 20 000 ember, aztán nem, a tanítványoknak is azt mondta, hogy ti is el akartok menni. Az 12. 12-től is ez, hát ez még 0,5% felé jár. Miért rostálta meg Jézus ott az embereket? Olvassátok el a Jézus élete című könyvben, két fejezet is van erről, két szempontból rostálta meg Jézus az embereket. Egyrészt azért, mert ott engedi magát királlyá koronázni, és utána bevonul Jeruzsálembe, hogy megfeszítsék. Képzeljétek el, az a sok tömegből senki nem maradt volna. A királyunkat megfeszítik, akik mi királyát teszünk, megfeszítik, elébe megy ilyen eseménynek. Jézus tehát egyrészt a nagy tömeget már jó előre meg akarta rostálni, hogy nehogy az illúzióiknak higgyenek, hogy majd valami nagy ember lesz itt Jézus Krisztus, valami politikai vezér lesz. Nem, inkább hagyta, hogy 1% sem maradjon, azért nagyon fájdalmas rosta volt. De másodszorban miért akarta még Jézus megrostálni? És ez a fő dolog a tanítványaiért. Tanítványaiért. Mert a tanítványokat is próbák elé állította, a tanítványokat meg akarta erősíteni, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni erre a világra. Nem azért jött, hogy királlyá kiáltsák. Azért jött, hogy egy mélyebb problémát orvosoljon, a bűneink problémáját. Ezért neki meg kell halnia, meg kell feszítetnie. Tehát irgalmas volt Jézus a tanítványaihoz, hogy már most elkezd, egy évvel volt ez a válság Jézus halál előtt, egy évvel. Hogy egy évvel a válság előtt már mélyebben gondolkozzanak arról, hogy mi is ez, hogy megváltás és Jézus küldetése. Mi volt a harmadik rosta Jézus életében? Amikor mondta is, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. Ez mikor volt? Getsemáné kertben, mondta Jézus. Ott meg azt mondta Jézus, hogy most a 12 is megrostáltatik. Egy kiesik, egy nagyon ott van a határon. Ki az? Péter. Ezért döbbenetes dolog, nem? Jézus 10 000-ek követték, és a végén 10,5. Ez hány százalék? 0. Kedves gyülekezet, miért említettem föl nektek ezeket a példákat, ha Jézus azt mondta, hogy mi ebbe a korszakba érünk, hogy gyűlöletesek leszünk, megbotránkoznak rajtunk, elárulnak bennünket, és nem zárta ki Jézus még ebben a szakaszban még a mártíromságot sem, megölnek. Jézusról azt mondtuk a mai igehirdetés elején, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig. Hisztek Jézusnak, vagy nem hisztek Jézusnak? Hisztek abban, hogy Jézus szeret bennünket, és el akar bennünket vezetni az örök életre, vagy nem hisztek? A gyerekeknek szoktunk az ige hirdetés elején szólni, most a gyerekeknek most szólnék. Elmondok gyerekek egy kis történetet, ami ehhez kapcsolódik, amiről én most a felnőtteknek beszéltem, de örülök, hogy ti is gyerekek azért figyeltetek. Én Miskolcon 16 éve tartok előadásokat, és egyszer egyik előadás hallgató meghívott egy szombat délutáni teázásra 20-30-at magammal. Elmentünk előadás hallgatók hozzá, ez egy cipszer néni. Tudjátok, kik a cipszerek? Felvidéki németek, tehát nem olyanok, mint az erdélyi szászok, ott azok erdélyi szászok. A Kassa környéki németeket úgy hívják, hogy cipszerek. Egy cipszer néni, Gwendolin néni. Már tatán elmondtam a történetet, de biztos nem fogod unni. Ez a Gwendolin néni 1945-ben körülbelül egy olyan 8-10 éves kislány volt, és Drezdában lakott. Ilyenkor január-februárra járt az idő, éppen farsangoltak a drezdaiak, mindenféle maskarákat öltöttek, zene szólt a városba. Nyugodtnak érezték magukat a városlakók. Miért? Mert Drezdában egy hadi létesítmény se volt. A Führer, Hitler ugye kikerülte Drezdát. Drezdában csak műemlékek voltak, múzeumok, templomok, csodálatos régi szép épületek, Volt ugyan egy angol fogolytábor is, meg egy zsidó fogolytábor is, de az kint volt a városon kívül. Semmiféle katonai alakulat az állomáson, semmi hadilétesítmény nem volt. Az emberek készültek a farsangra. Azt mondta ez a Gwendolyn a szüleinek, hogy hát én ugye keresztény gyerek vagyok, én nem farsangolok, de ugye lefekhetem. Hát még várja, még már késő van, de még ne feküdjél-e, kislányom, még várjál, mert azért háborús helyzet van, néha megszólal a sziréna, ne feküdjél-e. És aztán tényleg nem tudott lefeküdni, mert megszólalt a sziréna, de úgy gondolták, hát, hogy hát itt nem bombázzák a város, hát itt semmi hadilétesítmény nincs, de hallották, hogy a város különböző pontjain iszonyatos bomba találtak, iszonyatos robajok. Na akkor már vette mindenki a felöltőjét, vette a ruháját, a kislány is majdnem a pizsamájára vette a ruháját, mert már majdnem lefeküdt. Rohanás le az óvóhelyre, és hogy leértek az óvóhelyre, iszonyatos dübörgések, iszonyatos bombázások, és ott vannak az óvóhelyen, ugye eltelnek percek, órák is, már minden füstös, minden, akkor még iszonyatosabb bombázás. Lehetett érezni, hogy fönt a házunkból semmi nem maradt. Semmi. Ha van megdöbbentő fotó, a fotózás történetében az Dresda bombázása. Dresdából semmi nem maradt. Kis csonkok állnak föl. Miért csinálták ezt az amerikaiak és angolok? Hogy a második világháború után ezzel a gonoszsággal örökre bevéssék az emberekbe azt, hogy mi a gonoszság. Ahol nem volt katonas, hanem a saját angol fogolytáborokat is ripityára bombáztak. Minden angolt megöltek az angolok. A zsidó fogoly, mindenkit megöltek. Csak az maradt életben, aki az óvóhelyen ott ül, vége van a bombázásnak, már éjjelre, már hajnaljára az idő, hát nyissuk ki az óvóhelyet, nem tudják kinyitni. Hát nem tudják kinyitni a vasajtót, mert minden lezuhant elé. Hát mindent ripityává bombáztak. Mert valaki felfedezett egy kis ablakocskát az óvóhelyen, illetve egy kis, hát ilyen kinyitható vas szerkezetet kinyitja. Hát igen, milyen csodálatos volt az óvóhely tervezője, egy kis járatot, egy kis alagutat tervezett, mert ő már látta előre, hogy ha itt valami lesz, akkor csak ezen tudnak kimenni, és akkor mindenki hasmánt, mint a kis egerecskék vagy cicák elkezdenek menni, és kiérnek pár száz méterre onnan egy parkba, ott felnyitják az ajtót, és semmit nem látnak, mert minden olyan füstös. Hát minden ég. A törmeléknek a pora fölszáll. Nem lehet látni 5 méteres, olyan, mintha ködbe jár. Nem lehet látni, az egész várost lebombázták. És akkor azt mondja apuka, anyuka, a kis Gwendolynnak, látod, a jó Isten megmentett bennünket. Most elől megy az édesapa, utána mész te, és édesanyád megy utánad, és elindultak, mert tudták, hogy az Elba folyó merre van, és hol az kanyarogott, el lehet hagyni a várost, és az édesanyja énekelt. 3 ember ment ki énekszóval Dresdából. Persze többen megmenekültek, de ők így mentek ki, erre emlékezett a Gwendolyn, ezt mondta el nekünk ott a tea délutánon, hogy ő az életéből ezt soha nem tudja elfelejteni. Minden perc előtte áll, hogy őket a jóisten hogy mentette meg, hogy nem engedte lefeküdni, hogy az óvóhelyre le tudott érni, hogy volt egy kis ablakocs, hogy ki tudott menni, hogy az édesanyja még énekelt is. Na de éjjel volt. Hol aludjanak? És akkor meglátnak az Elba partján egy tőből kicsavart fát. Láttatok már tőből kicsavart fát, ami úgy a földet is úgy kibálja maga alatt. Hát oda bementek a gyökerek alá. Némi meleg is volt, mert hát február volt. Ott egy kicsit megészakáztak, és erőre kaptak, és utána megint ment az apuka, Gwendolyn, és énekszóval az anyuka. Aztán le lesz írva, ezt is szeretném egy kis könyvecskében megjelentetni, 10 oldalon leírta ezt a történetet, egy jótollú miskolci írót küldtem oda, hogy beszéljen a Gwendolyn nénivel, mert ez egy világra szóló történet. És azért mondtam el most a gyerekeknek és nekünk is, felnőtteknek az istentisztelet végén, hogy Isten az ő kegyelmét azokra árasztja, akik a rostálás idején mindvégig kitartanak. Mindvégig. Ezután hangzik fel a Bibliának legcsodálatosabb mondata. A Máté 24:14. És az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdetetik minden népnek, és akkor jön el a vég. Azokra árad ki a Szentlélek, akik a rostálás idején mindvégig állhatatosak maradnak. Akiken, ha megbotránkoznak, ha gyűlölik őket, ha még egészen odáig fajulnak a dolgok, hogy meg is akarják ölni őket, mindvégig állhatatosak maradnak. Mit gondoltok, az emberek kiknek hisznek a nagy evangélium hirdetés során? Azoknak, akik mindent átélve hitelesen tudnak beszélni, vagy azok, akik vitrínben őrizgetve magukat egyszer csak kipattannak onnan, és szépen elmondják az embereknek, amit emberileg elgondolnak, én ez utóbbiban nem hiszek. Én még átéltem azokat az időszakokat, amikor Trabantból léptem ki egy faluban, akkor utána mindenki hitt nekem. Amikor Toyotából léptem ki, akkor azt mondták, hát, tanár úr is ügyes ember, szépeket beszél, de honnan szerzett egy 7 milliós kocsit. Akkor vittem nekik, hogy kérem, nem az enyém, kaptam ajándékba, és nem is, nincs is a nevemen. Ki hitte el? Hát abba voltam, abból léptem ki. Szerencsére a Jóisten engem is megszabadított már az ilyen nyűgöktől, ha nem is Trabantba, de azért nem Toyotába járok. Ha a falu helyen megjelenek, és látják az emberek, hogy én is ugyanazt az életet élem, ugyanazokra a problémákról tudok beszélni, mert én is átélem, hogy mit jelent lezárni három szobában a gázt, mert nem tudok fűteni három szobát, csak kettőt. Ha látják az emberek, hogy én is ugyanazokkal a gondokkal küszködöm, de nekem van Istenem, és az Isten erőt ad nekem ehhez, és én nem itt akarok karriert ezen a világon, hanem én várom Jézus Krisztust, akkor talán az emberek elhiszik, hogy Jézus eljön. A rostálás elengedhetetlen, kikerülhetetlen. A rostálás mindig az volt. Noé idejében is az volt, Lót idejében is az volt, Ezékiel idejében is az volt, Jézus idejében is az volt. Rostálás nélkül nincs végső szabadítás. A rostálás nem csak bennünket épít, hogy megerősödünk hitben, a rostálás idézi elő azt, hogy más emberek előtt hitelreméltóak leszünk. Ezért a rostálástól ne féljünk, testvérek. Örüljünk annak, hogy méltókká tétettünk erre, hogy elérkezett az az időszak. És ezért mondtam nektek, hogy most a négy szakasz közül, nagyon láthatóan és világosan az elsőből belemegyünk a másodikba. Ez az időszak. Én kérlek benneteket, hogy a 9-től a 13. versekhez, amit most, mint rostálást elébetek tártam, keressetek ki más dolgokat is a Bibliából. Például a Jelenések könyve 2. fejezetét, mert a pergámumi időszak volt az ős és ókeresztény időszak után a nagy rostálás, amikor a kereszténység két részre vált a pergámumi időszakban, a nagy Konstantin időszakban, amikor lett egy államilag elismert, sőt pénzzel is megerősített kereszténység, én így mondom, hogy egy hatalmi kereszténység, vagy egy hatalommal szövetségre lépett, politikai hatalommal szövetségre lépett kereszténység, és maradt vagy lett egy másik, a Krisztushoz ragaszkodó, a bibliai tanításokhoz ragaszkodó kereszténység. Ott Jézus említi is a rostálásnak a mikéntjét, hogy valaki botránykövet vetett az Izrael fiai elé, hogy a bálványázatokból egyenek és paráználkodjanak. A rostálás soha nem volt elkerülhető. Ha most ebbe az időszakba érkeztünk, akkor újra és minden nap vigasztaljátok egymást, a proféciák mellett, e szavakkal, amelyekből kiindultunk, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ha pedig Jézus velünk lehet, akkor nekünk semmi szükségletünk nem lesz, vígan és dalolva hagyjuk el Drezdát, értsd az egész világot. Vígan és dalolva hagyjuk el azt a világot, amely 6000 éve annyi nyomorúságot halmozott össze, és most érünk ezeknek a nyomorúságoknak a teljesedéséhez. És ez a vajudási fájdalmak kezdete, hát melyik család nem örül annak, amikor véget ér a vajudási fájdalom, és meg tudják mutatni, hogy itt van egy új kis jövevény. Mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Segítsen benneteket az Úr, hogy megerősödjetek ebben, és hogy bátran elfűen és bátran merjétek vállalni azt, amit Jézus, aki velünk marad minden nap a világ végezetéig, elébünk tárt, hogy mi következik ránk. Segítsen ebben mindannyiunkat az Úr. Amen. Köszönjük áldott Istenünk, mennyei Atyánk, hogy megtartottál bennünket ezekre a napokra, ezekre az ünnepélyes és megrázó időkre, amikről Jézus külön megemlékezett, külön elénk állította ezeket a szakaszokat, amelyek egymás után következnek. Külön még a nagy beszéde után 4 példázatot is ide kapcsolt, hogy nekünk messze menő segítségünk lehessen ezekben az időkben. Köszönjük, drága Urunk, hogy van ilyen ígéretünk, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Segíts, jóságos Istenünk, hogy ne a mi emberi természetünkre hallgassunk, ne magunknak kedvezzünk, hanem hitáltal éljünk és hitáltal vívjuk ki majd a győzelmet, hogy mindvégig álhatatosaknak maradva, mindannyiunkkal, szeretteinkkel, gyermekeinkkel, és mindazokkal együtt, akik szeretnek téged, eljussunk az üdvösségre. Légy segítségül, hogy ezekben a komoly és ünnepélyes időkben mi meg tudjuk alázni magunkat, hogy keressük jobban a te akaratodat, mint eddig, hogy te általad éljünk, hogy benned legyen a mi életünk, és amikor te a mi életünk megjelensz, akkor majd mi vigadozva örvendezhessünk. Így ezt a kis közösséget is ebben a városban áld meg, és segíts meg, hogy tudatára ébredjen mindenki itt, hogy csak akkor maradsz velünk minden nap a világ végezetéig, hogyha amit te adtál nekünk, missziós parancsolatot teljesítjük, ha megyünk, ha széles e világra elmegyünk, és kívánva kívánjuk, hogy ne szegényen menjünk be a mennyek országába, hanem gazdagon másokkal együtt, akik a mi szavunkra hisznek majd az igazságban. Segítsél meg bennünket, Istenünk, hogy a Krisztus szeretete szorongasson bennünket, és Krisztusért járván követségben meg tudjuk szólítani embertársainkat, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Adj erőt erre a következő hetünkön is, és a mai nap minden óráját használd fel a mi javunkra, hogy megerősödjünk, és hídben el tudjuk végezni küldetésünket. Jézusunk kegyelméből kértük ezt te tőled. Amen.
Amen.